180. oldal, második. Egy röpke bepillantás a liturgiáról folyó zsinatot követő vitákba. Ereszkedjünk le Marienbergről, valamint annak külső és belső horizontjáról a liturgia mai hétköznapi világába. Az itt elénk táruló panoráma jóval nehezebben kivehető. Herald Schützeichel a mai helyzetet a már és a még nem szavakkal jellemezte, amivel persze nem a majdan eljövendő Krisztus egy még halála előtti és szenvedésében ábrázolt eszkatalógikus előképére utal, hanem az újra, a már itt levőre, a liturgia reformra, ám a régi, a tridenti rend még nem került leküzdésre. Így a kérdés is, hová is forduljak, már nem mint korábban az élőisten megpillantására irányul, hanem az egyházi zene útvesztését fejezi ki, ami a liturgikus reform bizonytalan megvalósulásának következménye. Nyilvánvaló itt, hogy a perspektívák messze menően megváltoztak már. Egy szakadék két egymással összebékíthetetlen világra tagolja az egyház történetet. Egy zsinat előtti és egy zsinat utáni világra. Valójában egyáltalán nincs rosszabb ítélet, mint amikor az ember egy egyházi döntésről, szövegről, egy liturgikus formáról vagy szeméről azt mondaná, hogy zsinat előtti. A katolikus kereszténység eszerint 1965-ig szörnyű állapotok fogja kellett, hogy legyen. Térjünk rá a konkrét gyakorlati életre vonatkozó esetünkre. Egy dómkarnagy, aki 1964 és 1994 között a Regensburgi Domban látta el hivatalát, egy, ha ez így van, meglehetősen kiúttalan helyzetben találta magát. Amikor feladatkörét átvette, a II. Vatikáni zsinat liturgikus konstitúcióját még nem zártuk le. Karnagyunk hivatalba lépésekor még egyértelműen és érthető büszkeséggel a Regensburgi tradíció mércéjének befolyása alatt állt, pontosabban 10. Pius 1903. november 22-én közreadott Tra le sollecitudini motu propriója, az egyházzene kérdéseire vonatkozó irányadó elveinek hatása alatt. A motu proprio sehol sem talált olyannyira kedvező fogadtatásra, mint a Regensburgi Domban, amely ezzel természetesen Németország sok katedrálisának és templomának követendő példájává vált. 10. Pius ezen egyházzenei reform művében saját liturgikus ismereteit és tapasztalatait használta fel. Már a papi szeminárium évei alatt szkólát vezetett. Mint Mantua püspöke és Velence pátriárkája, szemben állt azzal az operához közelítő egyházzenével, amely akkortájt Itáliában egyre inkább uralomra jutott. A korálishoz, mint valódi liturgikus zenéhez való ragaszkodás liturgia reformjának nagy részét alkotta. Lényege pedig az, hogy az istentiszteletnek ismét azt a megillető tisztaságot és méltóságot megadja, hogy azt annak saját belső igényéből fakadóan megalkossa. Munkája során ismerte meg a regensburgi tradíciót, amit a motu proprio alapjává tett anélkül, hogy az, mint ilyen, egészében kanonizált lett volna. Németországban 10. Pius manapság jóformán a modernizáció ellen fellépő pápának tekintik. Giampaolo Romanato kritikai életrajzában világosan rámutatott, hogy ez a pápa mi nagymértékben és főként lelkipásztori múltjából merítve vált éppen reformpápává. Aki mindezt meggondolja és egy kicsit is közelebbről vizsgálja, annak a zsinat előtti és utáni korszakok közötti hasadék már keskenyebb. A történész nyomban hozzáfűzhet még egy további felismerést is. A liturgikus konstitúció jól lehet a reform alapjait vetette meg, A reformot magát azonban a zsinatot követően egy tanács dolgozta ki. Így részleteiben nem vezethető egyértelműen vissza a zsinatra. A zsinat volt a nyitott kezdet, amelynek széles keretei több dolog megvalósítására is teret engedtek. Ha mindezt megfelelően végig gondoljuk, azt az ívet, ami ezekben az évtizedekben feltárult, többé nem mint zsinat előtti és utáni tradíció közötti szakadékot akarjuk jellemezni, hanem helyesebben a piuszi és a zsinattól bevezetett reform közötti ellentétről beszélhetünk, vagyis a reform fokozatairól, és nem két világ közötti szakadékról. Ha még messzebbre pillantunk, azt mondhatjuk, hogy a liturgia történet mindenkor a folytonosság és a megújulás feszülő ellentétében áll. Mindenkor az új adott jelenében nő bele, és a jelent, ami múltá lett, mindig is vissza kell nyesnie, hogy a lényeges megújulva és erőteljesen jelenjék meg. Épp úgy szükség van növekvő erőre, mint megtisztulásra, és mindkét folyamatban identitásának, a mi célból mottójának a megőrzésére, anélkül, hogy létjogosultságát elvesztené. Ha pedig ez így van, akkor a tradicionális erők és a reformok közötti alternatívák szűkösek. Aki úgy véli, hogy csupán régi és új között választhat, rögves zsákutcába juttatja önmagát. A kérdés sokkal inkább az, mi is a liturgia annak lényegét tekintve. Mely mértéket állítja maga elé? Ha előbb ezt megválaszoljuk, akkor kérdezhetünk tovább, minek kell megmaradnia? Minek lehet és minek kell talán megváltoznia?